58. fejezet. Don Quixote kalandjai úgy annyira megsokasodnak, hogy egymást érik. Amint Don Quixote megint a nyílt mezőségre jutott, s megszabadult, megmenekült Altisidora szerelmes ostromától, úgy érezte, most van igazán elemében, lelkében egészen újjászületett, hogy ismét folytathatja lovagi tiszte teendőit. Odafordult Sanchohoz, s így szólt. A szabadság, Sancho, az egyik legdrágább adomány, amit az egek az embereknek ajándékoztak. Még hasonlítani se lehet hozzá a föld vagy a tenger rejtett kincseit. A szabadságért, a becsületért bátran kockára lehet, sőt, kell tenni életünket. Ám a rabság a legnagyobb szerencsétlenség, ami embert érhet. Azért említem ezt, Sancho, mert magad is jól láttad, milyen kényelemben s bőségben éltünk ebben a kastélyban, ahonnan én eltávoztunk. És én a bőséges lakomák és üdítő italok mellett mégis úgy érzem, mintha az éhség kínjait állnám ki, semmit se élvezhettem olyan szabadon, mintha az enyém lett volna. Hiszen a nyert kegy és jótétemény lekötelez, viszonzást vár, valósággal bilincs, és nem hagyja szabadon szárnyra kelni a szellemet. Boldog lehetsz, hogy az ég akár egy falatka kenyeret juttatott, de úgy, hogy senkinek ne tartoz hálával, csak a gondviselésnek. Igaz, amit kegyelmed mond, jegyezte meg Sancho, de mégse volna rendjén, ha nem éreznénk hálát azért a 200 aranytallérért, amit egy kis zacskóban a herceg udvarmestere nyomott a markomba. Szív erősítőnek, s búfelejtőül itt hordom a szívem fölött, minden eshetőségre készen, mert... Nem akadunk ám mindig kastélyokra, ahol megvendégelnek bennünket, hanem néha-néha csak olyan fogadókra, ahol jól elzsanakolnak. A kóbor lovag meg a csatlósa ilyen is hasonló beszélgetések közben talán egy mérföldnyi utat tehetett meg, amikor egy zöld gyepes rétecskén 10-12 parasztembert pillantottak meg. A parasztok szűrükre telepedve falatoztak. Valami más is volt mellettük, fehér vászonlepedőkkel leborítva. A lepedők csúcsosan megfeszültek. Don Quixote a falatozókhoz lépett, s elöljáróban udvariasan köszöntvén őket, megkérdezte tőlük, mi van a vászonlepedők alatt. Az egyik ember így felelt. Ezek alatt a lepedők alatt, uram, domborművű, faragott képek vannak, a falukban épített oltárhoz valók. Azért takartuk le őket, hogy színüket ne veszítsék, s azért visszük vállon, hogy el ne törjenek. Ha megengednék, felelte Don Quixote, nagyon szeretném megnézni a képeket, mert ha ilyen gondosan szállítják őket, bizonyára szépek lehetnek. Ha megengednék, felelte Don Quixote. De még milyen szépek, felelt egy másik paraszt, s még azt is megmondhatom, mibe kerültek, mert nincs köztük egyetlen egy se, amelyik 50 aranynál olcsóbb lenne, s hogy kegyelmed is meggyőződjék, hogy igazat mondtam, várjon kissé, mindjárt saját szemével láthatja. Ezzel félbeszakítva étkezését felállt, s levette a lepedőt az első faragványról, mely Szent Györgyöt ábrázolt a lóháton, lábánál összetekeredő sárkány kígyóval. A sárkány torkát dárda verte át, oly kegyetlenül, ahogy általában ábrázolni szokták. Az egész aranyozott kép szinte vakított. Don Quixote ezt jegyezte meg. Ez a lovag az egyik legjelesebb kóbor volt az egész mennyei seregben. Don San Jorgénak nevezték, s különösen bátor védelmezője volt a szűzeknek. Lássuk a másikat. Az ember leleplezte, az meg Szent Márton ábrázolt a lóháton, amint a köpenyegének felét odaadja egy szegény embernek. Alig, hogy Don Quixote meglátta, így szólt. Ez a lovag is a keresztény kalandosok közé tartozott, csak hogy azt hiszem nagyobb volt a bőkezűsége, mint a bátorsága, amit abból is láthatsz, Sancho, hogy megosztja a szegénnyel köpönyegét, s odaadja neki a felét. Akkor azonban bizonyosan tél lehetett, mert máskülönben, amilyen könyörületes volt, nyilván az egész köpönyegét odaadta volna. Nem az lehetett az oka, jegyezte meg Sancho, hanem az, hogy ő is a közmondáshoz igazodott. Jól vigyázz, hogy jusson is, maradjon is. Don Quixote elmosolyodott, s a harmadik takaró föllebbentését kérte. Ez alatt Spanyolország védőszentjének képe volt lóháton, kezében véres kard, mór csapatokat gázolt le, és a fejüket tapotta. Amint Don Quixote megpillantotta a képet, így szólt. Ez is igazi lovag volt, mégpedig a Krisztus seregéből. Neve Don San Diego Matamoros, az egyik legbátrabb szent és lovag volt, aki valaha a földön élt, s most a mennyben van. A következő kép Szent Pált ábrázolta, amit lebukik lováról, úgy, ahogy fordulását szokták megjeleníteni az oltárképeken. Amikor Don Quixote látta, hogy ez a kép olyan, mintha élne, úgyhogy az ember bízvást ráfoghatta volna, Krisztus beszél, Pál meg felel neki, így szólt. Ez a maga idejében a mi urunk Istenünk egyházának legnagyobb ellensége volt, aztán pedig olyan hatalmas védelmezője, amilyen többé soha se lesz. Úgy élt, mint a kóbor lovag, halála után igazi szent lett, fáradhatatlan munkás, az Úr szőlőjében a népek tanítója. Iskolája menny volt, tanítója és mestere pedig maga az Úr Jézus Krisztus. Több kép már nem volt, ezért Don Quixote meghagyta, takarják be újra valamennyit, és így szólt a paraszt emberekhez. Jó jelnek tartom, atyám fiai, hogy láttam, amit láttam, mert ezek a szentek és lovagok is annak éltek, aminek én élek. A fegyverforgatásnak. Csahogy köztünk az a különbség, hogy ők szentek voltak és isteni módon harcoltak, én pedig bűnös vagyok s emberi módon harcolok. Ők az eget vívták ki karjok erejével, mert a mennyek országán erőt lehet venni. De hogy én mit vívok ki fáradalmaimmal, azt mint egy ideig nem tudom bizonyosan. Ha nem csak szabaduljon meg az én Dulcinea del Tobozom a szenvedéseitől, akkor majd megenyhül a sorsom, s felderül értelmem világa. Akkor talán én is jobb útra térítem lépteimet, mint mostani úta. Adja Isten, és kopjon föl az ördög álla, jegyezte meg Sancho. A paraszt emberek épp úgy csodálkoztak Don Quixote külsején, mint szavain, bár a felét se értették. Falatozásukat befejezték, vállukra vették képeiket, és Don Quixote-tól elbúcsúzva folytatták útjukat. Sanchónak megint úgy tetszett, mintha urát soha se ismerte volna. Csak bámult tudományán, mert azt hitte, nem lehet a világon olyan történet vagy esemény, amely gazdájának a kisújjába ne volna, amire ne emlékeznék. Igazán, kedves uram, ha ezt is kalannak lehet nevezni, ami most történt velünk, ez a legkellemesebb és legtisztességesebb kaland valamennyi közt. Egész barangolásunk során. Most legalább se meg nem raktak, se nem ránk ijesztettek, se kardot nem rántottunk, se a földre nem teremtettek, de még csak meg se éheztünk mellette. Hál' az Istennek! Azt is meghagyta érnem, hogy ez a két szemem láthatta. Szólt rövid tűnődés után. Igazad van, Sancho, válaszolt Don Quixote, de ne feledd, hogy az idők változandók, s forgásuk nem mindig egyenletes, amit a köznép alapos és természetes ok nélkül rendesen jó vagy rossz jelnek szokott mondani. Okos ember nem ítélhet, s tarthatja egyébnek, csak puszta véletlennek. Felébred egy reggel az ilyen babonás, elmegy hazúról, de csak hamar valami mezétlábas baráttal találkozik, az üdvözült Szent Ferenc rendjéből, s mintha valóságos kétfejű sárkánnyal találkozott volna. Úgy megfordul, s mindjárt hazamegy. A másik meg véletlenül kiönti a sót az asztalnál. Egyszerre elkomorodik, mintha bizony a természetnek kötelessége volna, hogy ilyen csípcsup dolgokkal jelentse a bekövetkező nagy szerencsétlenségeket. A józan keresztény embernek nem szabad ilyen tépelődőknek lennie, hogy az ég mit akar, mit nem. Scipio megérkezik Afrikába, partra ugrik, s elesik. Katonái bizonyosan szörnyű, rossz jelnek tartják. Ő azonban, megölelve a földet, így kiált, nem menekszel tőlem, Afrika, mert már karjaim közt tartalak. Éppen itt számomra is szerencsés véletlen volt, Sancho, hogy ezekkel a szent képekkel találkoztam. Magam is azt hiszem, felelte Sancho. Csak azt szeretném, ha kigyelmed megmondaná, mi az oka annak, hogy amikor a spanyolok harcba rohannak, San Diego Matamoroshoz fohászkodva így kiáltanak, Santiago! És zárulj spanyolhon! Hát Spanyolország tárva nyitva van talán, hogy be kell zárni? Vagy miféle hókusz-pókusz ez? Ó, mi együgyű vagy te, Sancho! Válaszol Don Quixote. Jegyezd meg, hogy ezt a vörös, keresztes, nagy lovagot Isten adta Spanyolországnak, védőszentjeként és őrizőjeként, különösen azokban a rettenetes túságban, amelyeket a spanyolok a mórokkal vívtak. Azért fohászkodnak minden csatában ő hozzá, mint védelmezőjükhöz, s gyakran látták is, hogy valósággal megjelent, störte, zúzta, gázolta, öldökölte a pogány hadsorokat. Sok példát említhetnék ennek igazolására, mert az igaz spanyol történetek is feljegyzik. Sancho más tárgyra terelte a szót. Nem győzök csodálkozni Altisidórának, a hercegnő humornájának vakmerőségén. Azt ugyancsak jól megsebesíthette, s átverhette az a bizonyos Ámor, akiről azt mondják, hogy valami vaksi gyerek. Csipás, vagyis jobban mondva világtalan, de ha valami szívet célba vesz, akármilyen kicsi, azt bizony eltalálja, és át tudja lőni nyilaival. Igaz ugyan, azt is hallottam, hogy a szűzek szemérmetességén s tartózkodásán eltompulnak, s lelankadnak Ámor szerelmes nyilai. De ezen az Altisidórán úgy látszik, inkább még hegyesebbé váltak, sem hogy eltompultak volna. Tudd meg, Sancho, mondta Don Quixote, a szerelem semmire se tekint, s nyilatkozataiban nem marad a józanság határain belül. Szakasztott olyan, mint a halál. Éppen úgy megrohanja a királyok magas tornyait, mint a pásztorok alacsony kunyóját. S ha már hatalmába kerítette a szívet, legelőször is a tartózkodást és szemérmetességet öli meg. Altisidóra is azért dobott félre minden tartózkodást, szemérmet, mikor óhajtását megvallotta, úgy, hogy az én szívemben inkább zavart, mint rokonérzést keltett. Szörnyű kegyetlenség, mondta Sancho. Hallatlan hálátlanság. Engem bizony rabjává, jobbágyává tett volna egyetlen halk, szerelmes szava is. Ej, a szajhafattya, milyen márvány szív, milyen vas akarat, milyen szikla lélek kell ehhez. Csak azt nem tudom, mit talált ez a leányzó kegyelmedben, ami ennyire elragadta és meghódította. Hol van az a finomság, délcegség, deliség, a csinos arc, ami egyébként van együtt szerelemre lobbanthatta? Mert igaz lelkemre mondhatom, sokszor végignéztem kegyelmedet tetőtől talpig, de azt találtam, inkább ijesztő, mint kellemetes. Márpedig, amint én hallottam, mégiscsak a szépség az első főkellék, ami szerelmet kelt. És minthogy kegyelmed szépsége némiképp hiányos, igazán nem tudom, hogy miébe szerethetett bele az a szegény teremtés. Jegyezd meg, Sancho, válaszol Don Quixote, hogy a szépség kétféle. Az egyik a lelki, a másik a testi szépség. Lelki szépség az értelem, a becsületesség, az illedelmes magaviselet, a bőkezűség és a műveltség. Mindez pedig a rút külsejű ember tulajdona is lehet, benne is feltalálható. Ha valakinek a figyelme erre a szépségre irányul, nem a testire, ezek a tulajdonságok hatalmas és heves szerelmet kelthetnek. Én, Sancho, jól látom, hogy nem vagyok szép, de azt is tudom, hogy torz alak sem vagyok. Márpedig, hogy a becsületes embert szeressék, az is elegendő, ha nem szörnyeteg, s amellett az említett lelki tulajdonságok ékesítik. Ilyen beszélgetés közben jutottak egy útmenti erdőbe, s Don Quixote maga sem tudta, hogyan, s miképp egyszerre csak azon vette észre magát, hogy valami zöld hálószövetbe keveredett, mely a fák között volt kifeszítve. El sem tudta képzelni, mit jelent ez a tünemény, s így szólt Sanchohoz. Úgy látszik, Sancho, ez a behálózás olyan különös kalandá lesz, hogy nem is álmodtunk volna róla. A fejemet teszem rá, hogy az üldöző varázslók akarnak behálózni. Ők akarják utamat állani, hogy megtorolják Altisidórával szemben tanúsított ridegségemet. Én azonban tudtukra adom, hogyha ez a háló zöld fonál helyett a legkeményebb gyémántból volna is, vagy még annál is erősebb, amit a kovácsok, szerelemféltő istene font, Mars és Vénusz körül, akkor is úgy szétszaggatnám, mintha csak kákából vagy pamutszálakból volna. Amint előbbre akart hatolni, hogy szétszaggassa a hálót, a fák mögött váratlanul két gyönyörű pásztorlányka termett előtte, vagy legalábbis pásztorlányoknak öltözött kisasszonyok, brokát, ruhaderékban és szoknyában, akarom mondani, a legdrágább aranyszálakkal átszőtt kelméből vart szoknyában. Hajuk szabadon omlott vállukra, szőkeségük fény lett, mint a napsugár. A lányok piros amarantból és zöld babérból font koszorút tűztek fejükre. Életkoruk nem lehetett kevesebb 15 évnél, de több sem 18 esztendőnél. Sanchót ámulatba ejtette, Don Quixotét meglepte a látvány, de még a nap is megállt útjában, hogy megcsodálja a szépeket, és látta, hogy mind a négyen mély hallgatásba merülnek. Végre az egyik pásztorlányka megtörte a csendet, és így szólt Don Quixotéhoz. Álljon meg, lovagúr, kérem, ne szaggassa szét hálónkat. Nem azért feszítettük ki, hogy kegyelmedet akadályozzuk, hanem csupán a magunk mulatságára. S minthogy tudom, úgy is megkérdené, miért feszítettük ki, és mi kik vagyunk, néhány szóval azonnal elmondom. Egy szomszéd faluban, innét mintegy 2 mérföldnyire, ahol sok úri család, előkelő gazdag nemes ember lakik, több barát és rokon összebeszélt, hogy leányaik, feleségeik, fiaik, barátaik és rokonaik társaságában jöjjünk össze mulatságra, mindnyájan ezen a helyen, mert az egész környéken sincs kellemesebb, s kisebb, fekvésű, és teremtsünk itt egy új pásztor Árkádiát. Öltözzenek a hölgyek pásztorlányoknak, az ifjak pedig pásztoroknak. Betanultunk 2 eklógát, az egyiket Gargasióról, a híres költőről, a másikat pedig a kitűnő Camoestől, saját portugál anyanyelvén. Még egyiket sem adtuk elő. Tegnap óta vagyunk itt, és sátrakat vertünk a fák alatt, egy dúsvízű csermely partján, mely az egész mezőséget megtermékenyíti. A múlt éjjel azért feszítettük ki a hálókat, hogy a zajongásunktól felriasztott együgyű madárkák majd belegabajodjanak. Ha kegyelmednek kedve van, hogy vendégünk legyen, a legnagyobb örömmel és a legszívesebben látjuk, mert ezen a tájon mostanában semmi helye a bánatnak és komorságnak. Nem szólt többet, elhallgatott, s Don Quixote így válaszolt. Igaz lelkemre mondhatom, szép kisasszony, maga Akteon sem lepődhetett meg jobban, nem csodálkozhatott annyira, mikor véletlenül megpillantotta Dianát a fürdőben, mint ahogy engem meglepett kegyelmetek szépsége. A tervezett mulatságról csak dicséretet, a szíves meghívásért csak hálás köszönetet mondhatok. Ha valamilyen szolgálatot tehetek, parancsoljanak velem, és bizonyosak lehetnek, hogy engedelmeskedem, hisz éppen az a tisztem, hogy mindenkihez hálás, mindenkinek jótevője legyek, főleg, ha olyan előkelő személyekkel állok szemben, mint kegyelmetek. S ha ez a háló, mely bizonyára kicsiny területet fog körül, az egész földkerekséget bekeríteni, én inkább új világokat keresnék fel utam folytatására, csak hogy széjjel ne szaggassam ezt a hálót. S hogy ennek a látszólagos túlzásnak némi hitelt szerezzek, íme tudja meg, bájos kisasszony, ha aki ezt az ígéretet tette, senki más, mint Don Quixote de la Mancha, ha ugyan hallotta már ezt a nevet valaha. Jaj, kedves lelkem, barátnőm, kiáltott fel a másik pásztorleány, milyen nagy szerencsében részesültünk. Látod itt ezt az urat? Tudd meg, hogy ez a legbátrabb, legszerelmesebb lovag a világon, ha ugyan a hős tetteiről nyomtatásban is megjelent történet, amit én magam is olvastam, nem ámít el, és nem csal meg bennünket. S fogadni mernék, hogy kísérője ez a derék ember, ama bizonyos Sancho Panza, a lovag fegyverhordozója. És Sancho tréfái párjukat ritkítják. Szent igaz, szólt most közbe Sancho, én vagyok az a mulatságos fegyverhordozó. Ez az úr meg az én gazdám, Don Quixote de la Mancha. Róla szól, és róla emlékezik meg a történet. Jaj, kedves barátnőm, mondta a másik lány, kérjük meg őket, maradjanak. Szüleink és testvéreink kimondhatatlanul örülnének, mert én is ugyanazt hallottam hősiességükről, s mulatságos voltukról, mint te, s mindenek fölött azt mondják, hogy nincs Don Quixoténál hívebb és szerelmesebb lovag, hogy imádottja egy bizonyos Dulcinea del Toboso. Neki nyújtja egész Spanyolország a szépség pálmáját. Mégpedig méltán, mondta Don Quixote, ha csak kegyelmetek páratlan szépsége kétségessé nem teszi. De ne fárasszák magukat, hölgyeim, azzal, hogy engem tartóztassanak. Az én hivatásom szigorú kötelességei sehol sem hagynak nyugton engem. Eközben érkezett oda a 2 lánykához egyikük testvérbátyja, szintén pásztornak öltözve, mégpedig épp oly pompásan és gazdagon, mint a pásztorlányok. A kisasszonyok elmondták neki, hogy a bátor Don Quixote de la Manchával és Sanchoval áll szemben. Hírből bizonyára ismeri őket, hiszen olvasta történetüket. Az illedelmes pásztor üdvözölte Don Quixotét, felkérte, látogassa meg sátrában. Don Quixote nem térhetett ki, és elfogadta a meghívást. Nem sokára megkezdődött a hajtás, s a hálóba sok madárka keveredett, elámította őket a háló színe. A veszélytől menekültek, és kelepcébe estek. Valami 30 személy gyűlt össze ezen a helyen, mind fényes ruhában, pásztornak és pásztorlánynak öltözve, s egy pillanat alatt valamennyien értesültek, hogy Don Quixote és fegyverhordozója van itt. A hírnek szer fölött megörültek, hiszen történetükből már ismerték őket. Valamennyien a sátorok köré gyűltek, már várták őket a bőségesen és gazdagon terített asztalok. Don Quixotét a főhelyjel tisztelték meg, mindenki szeme rajta függött, s mind csodálkoztak külsején. Végre aztán, midőn az ebédnek vége lett, Don Quixote nagy nyugalommal fölemelte szavát, így szólt. A főben járó bűnök között, amelyeket az emberek szoktak elkövetni, bár némelyek a kevésséget tartják a legsúlyosabbnak, én a hálátlanságot említem első helyen. Állításom bizonyságául az ismert mondásra hivatkozom, a pokol hálátlanokkal van tele. Ezt a bűnt, amennyire csak erőmtől telt, mindig kerülni akartam, attól a pillanattól fogva, amióta csak eszemet bírom. S ha talán nem tudom is hasonló jótéteményekkel viszonozni, s velem tett jókat, legalább megvan bennem a jó szándék, hogy viszonozzam, s ha ez nem elegendő, akkor elhíreztelem a jótetteket, mert ha valaki elmondja, s nyilvánosság elé tárja a véletett jókat, kétség kívül vissza is fizetné, ha módjában állana, hiszen az elfogadó fél rendszerint mélyebben áll, mint a jótevő, s így Isten is mindenek fölött való, mert mindenekkel jót cselekszik. Az emberek jótéteményeit nem lehet az Istenével összehasonlítani, hiszen oly végtelen a távolság közöttük, azonban e viszonzás szűk és csekély voltát legalább részben pótolja a hála érzete. Mint hogy engem is mély hálára kötelez a kegy jele, amelyel itt megörvendeztettek, de hasonló mértékben vissza nem fizethettem, kénytelen vagyok lehetőségeim szűk korlátaim belül maradni, s azt ajánlani fel viszonzásul, ami csekélységemtől kitelik. Ezért mondom, hogy mától számítva két álló napig a Zaragózából vívő országút kellős közepén nyilvánosan hirdetem és állítom, hogy a jelenlévő parasztleánykáknak öltözött kisasszonyoknál sem szebb, sem udvariasabb hölgyek nincsenek az egész kerek világon, a páratlan Dulcinea del Tobozónak, gondolataim egyetlen úrnőjének kivételével, amit kegyes engedelmükkel hozzáfűzök. Sancho feszült figyelemmel hallgatta végig, majd hangosan így szólt. Lehetséges-e hát, hogy mégis van a világon, aki azt merészeli vallani és állítani, hogy az én gazdám sült bolond? Mondják meg, kérem, kegyelmetek, pásztor urak, van-e olyan falusi pap, akármilyen okos és tanult ember is, hogy így ki tudja kanyarintani, ahogy az én uram kanyarintotta? Avagy van-e kóbor lovag, akármilyen nagy hírben áll is a bátorsága, hogy olyan ajánlatot merészelt volna tenni, amilyent az én gazdám tett? Don Quixote haragtól lángoló arccal fordult Sancho felé, és rárivalt. S lehetséges-e, Sancho, hogy valaki azt nem mondja, hogy te bolond vagy, tetőtől talpig bolondsággal bélelt, s mit tudom én, mi minden gazsággal és ármányossággal megkenegetett? Ki engedte meg néked, hogy az én ügyembe belekanalazz, s azt feszegesd, okos vagyok-e vagy esztelen? Hallgass, ne feleselj! Nyergeld meg Rozinantét, s ugyan már lekantároztad, s aztán gyerünk és tartsuk meg most az ígéretemet. Az igazság az én oldalamon áll, már most akárki bátran legyőzöttnek tekinthetsz, ha ellene maradna. Nagy hevesen, haragosan felpattant a székről, a jelenlevők csodálkoznak, mert csak ugyan nem tudták, okosnak tartsák-e vagy eszelősnek, mindenáron rá akarták venni, álljon el szándékától, úgyis meggyőzte őket hálás jóindulatáról, bátor szívének pedig semmi szüksége, hogy igazolja magát, hiszen mellette bizonyít a hőstetteiről szóló történet. Don Quixote azonban nem tágított, hanem Rozinantéra pattanva, pajzsát karjára fűzte, dárdáját kezébe ragadta, s kiállt az országút közepére a zöld mezőség közelében. Sancho követte kedves szürkéjén, de utánuk ment az egész pásztor társaság is, valamennyien kíváncsiak voltak, hogy mi lesz majd ebből a vakmerő és soha nem látott fogadkozásból. Amint említettük, Don Quixote kiállt az országút közepére, és a következő szavakat harsogta a levegőbe. Ti utasok és vándorok, lovagok, fegyvernökök, gyalogosok vagy lóháton járók, ha ezen az úton szembe jöttök, vagy a következő két napon jönni fogtok, tudjátok meg, itt áll a kóborlovag Don Quixote de la Mancha, hogy megvédelmezze állítását. A világ minden szépségén és udvariasságán túltesz, e völgyeken és ligetekben lakozó nimfáké, az én szívem hölgyét, a páratlan Dulcinea del Tobozóét kivéve. Ha valaki más nézetem volna, álljon ki velem, itt várom. Két ízben is megismételte ezeket a szavakat, de egyszer sem hallotta meg semmiféle kalandos. Azonban a sors is az ő szekerét tolta, és úgy rendelte, hogy nem sokára egész csoport lovas ember tűnjék föl az országúton, soknál lándzsa volt, de mindnyájan egymás mellett csapatban, vágtában haladtak. Alig, hogy a Don Quixote körül állók megpillantották a csapatot, mindjárt hátat fordítottak, s messzire eltakarodtak az útszéltől, mert azt gyanították, valami baj érheti őket, ha tovább is ott időznek. Csak Don Quixote maradt nyugton, rettenthetetlen szívvel, Sancho Panza pedig a Rosinante faránál keresett menedéket. A lándzsás sereg sebesen közelített, s az illovas már messziről harsány hangon rákiáltott Don Quixotéra. Hord el magad az útból, ördög adta, mert ezek a bikák izzé porrázóznak. Csak rajta csőcselék, felelte Don Quixote. Félek is én a ti bikáitoktól, még ha a legderekabbak volnának is, amelyek valaha a Jarama partján nevelkedtek. Valljátok be, gonosztevők, teketória nélkül, hogy igaz az, amit én itt hirdettem, mert ha nem, akkor ki a síkra ellenem? Az ökörhajcsárnak nem volt már ideje a válaszra, Don Quixotének sem, hogy kitérjen, még ha ki akart volna is térni, így hát az egész csorda vadbika és a szelidebb előkolomposok, s az egész csapat hajcsár és másféle népség, ahogy körbefogta és egy szomszéd város felé hajtotta a bikacsordát, a másnap tartandó bikaviadalra, keresztül gázolt Don Quixotén, Sanchón, Rosinantén meg a Szamáron, úgy lett tiporva mind a négyüket, hogy a porban fetrengtek. Sanchót megállapították, Don Quixote alig tudott felocsúdni, a Szamarat porhányóvá dagasztották, de még Rosinantének sem állt jobban a szénája. Végre azonban mégiscsak mind a négyen talpra álltak, s Don Quixote sebes futvást, miközben egyre másra csetlet botlott, a csorda után iramodott, s mindegyre így kiabált. Megálljatok, várjatok, hitvány csőcselék! Egyetlen egy lovag hív kiviadalra benneteket, nem abból a fajtából való, hogy azt tartsa velünk ezüst hidat a szaladó ellenségnek. De a csordapásztorok, hiszen sietős volt az útjuk, bizony csak nem álltak meg, s annyiba se vették fenyegetését, mint a tavalyi mennydörgést. Végre Don Quixote kifogyott a szuszból, és kielégítette, bosszújában, átkozódva, leült az útra, s ott várta meg Sanchót, Rosinantét és a Szamarat. Amint utolérték, úr és szolgája nyerekbe ült, el sem búcsúzva a költött vagy utánzott Árkádiától, s inkább megszégyenülten, mint elégedetten folytatták útjukat.